Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Mihálovics Maci kollega kiharcolt egy csatát, hogy itt a Mesél a múltban legyen, majd elhúzott szabadságra, és a két pacifista a dologhoz vajmi keveset értő Móka Mikit ültette ide maga helyett, de hát itt van velünk Katona Csaba történész, aki majd kihúz minket a pácból. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok! És hát ez nagyjából tényleg így történt, hogy itt sokat tett azért Mihálovics kollega, ugye, hogy ezek a dolgok így működjenek, de nincs ezzel semmi baj az
égényat,
azt tudom mondani, mert hát hogy is fogalmazzak.
Majd fogalmazok én, imádunk hallgatni Csaba, úgyhogy még ha nem is értünk hozzá, csak benyomjuk rajtad a gombot és elmeséled a Kulodani csata részleteit, mi azt is, azért is nagyon hálásak vagyunk.
Igyekszem ennél többet tenni, azért talán mégiscsak izgalmasabb lesz.
Na, ki tarángatja a kamerádat?
De megoldottam,
de
ahogy
szuper.
Nézem.
Igen, jó lesz.
No, hát Kálodani csata. Tehát akkor tisztelegjünk a Mihálovicsi akarat előtt, meg egyébként ez tényleg egy nagyon izgalmas történet. Azzal együtt, hogy én is pacifistának vallom magam, mert hát beszélek én a csatákról, de nem szívesen vennék részt egy ilyenbe. Ugye ennek a csatának is közelmúltban volt az évfordulója, 1746. április 16-án vívták, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a skótok ezt úgy tartják számon, bár ők ezt nyilván nem így fogalmazzák meg, hogy ez az ő mohácsuk. Uh-huh. Mert ami nekünk Mohács a nagy nemzeti sorstragédia, az nekik pedig Kálodem, és nem állíthatom azt, hogy ez teljesen ok és indokolatlan, oktalan és indokolatlan megközelítés. Próbáljuk meg az egészet valahol az elejétől elkezdeni. Ugye azzal indul az egész történet, hogy van a dicsőséges angol polgári forradalom, és ugye ennek során az életével fizet uralkodásáért, illetve az elkövetett hibáiért, most abban nem menjünk bele, hogy joggal-e vagy nem joggal első Károly angol király, de ez az Oliver Cromwell-féle kísérlet, ez a Lord Protectori kísérlet, ez történelmi távlatban csak rövid ideig áll fönn, és létrejön az úgynevezett Stuart restauráció, ez ugye egy skót uralkodóház, vagy skót eredeti uralkodóház, és második Károly révén a Stuartok vissza is térnek a trónra annak rendje és módja szerint, és Angliában ugye ismét királyság van. Na most, következő a helyzet, hogy második Károly után következik egy újabb Stuart, akit úgy hívnak, hogy második Jakab. És második Jakab pedig, aki majd egyébként a nevét adja a felkelésnek, tehát Jakobiták, ő kacérkodik azzal a gondolattal, hogy hát a katolicizmus pozícióit erősítse Angliába, ugye az anglikán Angliában, 8. Henrik óta ugye az anglikán egyháznak nagyon fontos szerepe van Angliában, és ez finoman fogalmazva a protestáns Ügetországban őt nem teszi népszerűvé. De mégsősorban van egy ilyen nyugalmi állapot, már olyan értelemben legalábbis, hogy második Jakabnak nincsen fiú örököse, és elég egyértelműnek tűnik, hogy a lányának a férje, Orániai Vilmos, hollandi elhelytartója követi majd őt a trónon, és ezzel úgymond ez a katolikus restaurációs gondolati kísérlet, ez majd szépen megfeneklik, igen ám, de 1688-ban váratlan dolog születik, fia születik az uralkodónak. Úgy hívják, hogy Jakab Eduard, és hát normális esetben, ha a trónörökös megszületik, akkor ünnepelni szoktak, itt nem ünnepelnek, mert innentől kezdve nyilvánvaló, hogy nem Orániai Vilmos fogja a trónt örökölni, hanem a Stuart-ház viszi tovább a saját vérvonalát, és hát elindul mindenféle rossz indulatú pletyka arról is, hogy nem is a király a gyermek apja, mert hogy ez egy elcserélt gyerek, és valójában egy ilyen nagy méretű összeesküvés van a háttérben, hogy katolikusok kezére juttassák Angliát, amit Anglia mégsem tűrhet. Így esik, hogy felkelés robban ki Jakab ellen, akit el is nyűznek az országból, és Orániai Vilmos ül a trónra. Majd pedig innentől kezdve egy nagyon érdekes...
Mi történt a kisfiúval?
A kisfiúval a következő történik, hogy menekülni kényszerül, viszont soha, de soha nem ismeri el, hogy őt joggal fosztották meg a tróntól. Tehát tovább viszi magával, ugye annak a tudatát, hogy ő a jogos trónörökös. Mi van tehát, hogy elválik egymástól a történet két irányba, harmadik Vilmos néven az Orániai herceg szépen felül a trónra, és ott el is üldögél, mert jól érzi magát, mert különben is ő a jogos király. És egy idő után, ugye, mint az közismert, a 18. században aztán már a Hannover család kezére kerül ugye a angol trón, mert hogy minek utána meghal Vilmos, a felesége örökli a trónt, és utána pedig jönnek a Hannoverek. Ugyanakkor azonban, ami a kisfiút illeti, ő abban a tudatban menekül el, hogy neki jár ez a trón, ő a trón jogos örököse, és ezt a, mondjuk úgy ezt a tudatot, amit így magával visz, ezt tovább örökíti a gyermekére. Na már most, akkor ha elkezdjük összerakni, hogy ki mindenkiről van szó, hát azzal kezdődik a dolog, ugye, hogy második Jakab elmenekül vele a fia, James Francis Edward Stuart, így hívják a fiút, ugye ő a kisfiú, 1715-ben már sor kerül egy Jakobit a felkelésre, tehát megpróbálják restaurálni a Stuartoknak a trónigényét, és akkor már tovább is ugrunk az unokára, tehát a király unokára, Charles Edward Stuartra, vagy ahogy akkor hívták a kortársak, a Bonnie Prince Charles, tehát a szép Charlie herceg. A szép Charlie hercegnek nagyon sajátos útja van, ő ugye Rómában születik, tehát ő neki már a száműzet és a kenyere, már a születésétől. Valójában a trónkövetelőként lehet őt megnevezni, kétségtelenül ez Stuart herceg, 1720-ban született a pápai birtokon, a Palazzo Mutiban, és sajátos érdekessége a sorsának, hogy 1788-ban ugyanitt hal meg, tehát a születése helyén veszti el aztán az életét természetes halállal egyébként, hát akkor már ugye 68 évesen, ami a korban magasnak számított. De ő abban a tudatban nevelkedik, abban a szellemben nevelkedik, hogy neki vissza kell szereznie a trónt a trónvitorlóktól. És meg is kísérli ezt, és így jutunk el a Calodari csatáig. Ugye 1740-es évek elején ő fiatal ember, 20-as évei legelején jár, Mária Terézia kerül ugye a trónra itt a mi térségünkben, kitör az osztrák örökösödési háború, Franciaország is belép ebbe a háborúba, természetesen Mária Teréziáikkal, tehát Ausztriával szembe, Nagy-Britannia, Ausztria mellé áll, hadiállapotba kerül Franciaországgal. És ez az a pont, amikor úgy érzi a támizott Bonnie Prince Charlie herceg, hogy ezen a ponton hát francia támogatással érdemes visszatérni Skóciába, hiszen egy nagyhatalom támogatását tudhatja maga mögött, és ilyen értelemben az egyébként is elégedett Skóciában megfelelő háttértámogatást fog szerezni. Pénzt gyűjt, nem is keveset, amennyit csak tud összeszed pénzt, önkénteseket toboroz, illetve zsoldosokat toboroz, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a csapataival partra szálljon, és visszaszerezze a jogos vagy jogosnak vélt, most ebben ne menjünk bele, mert ez már tényleg jogi meg egyéb kérdés is, a trónját. Ami biztos, hogy 1740. szeptemberében megérkezik Skóciába. Vannak vele csapatok, akiket részben, ahogy említettem, toborzott önkéntes alapon, támogatói hitbéli meggyőződésből. Vannak természetesen olyan emberek is, akik pénzért harcolnak, és természetesen a partraszállásnál is gyarapodik a seregének a létszáma. Itt ezt ne úgy képzeljük el, hogy szépen tisztán le lehet írni, hogy az angolok harcolnak a skótok ellen, a skót klánok egy része támogatja a Stuart restaurációt, másrészt nem támogatja. A speciál harcolnak mondjuk az ő seregében is. Angolok, a egyik katonái vezetőjét, az konkrétan ez egy ír úri ember, ilyen elég vegyes csapatokról beszélünk mindkét oldalon, de azért alapvetően ezt le lehet írni egy skót-angol ellentétként, csak nem ennyire vegytisztán, hogy ennyivel el lehessen intézni. A szándéka egyértelmű, hogy Angliát akarja visszaszerezni, természetesen skót támogatással, és jól indul a kaland. Tehát szeptember 21-én egy olyan helyen, amit úgy hívnak, hogy Preston Pans, Edinburgh mellett van, egyébként itt győzelmet aratnak. Na de azt tudni kell, hogy ez a sereg, ami rendelkezésére áll Károlynak, hát ezt leginkább a lelkesedés fűti. Tehát képzeljük el egy olyan sereget, amiben van ugyan néhány zsoldos, de azért alapvetően ezekből a derék felföldi skótokból, ezekből a highlanderekből áll, akikben rendkívüli harci kedv és a haza iránti elkötelezettség dolgozik, ők nem egy képzett hadsereg. Nem egy képzett hadsereg, viszont velük szemben meg ott állnak a redkótok, ugye a vöröskabátosok, az viszont egy profi hadsereg. Tehát úgy tudnak ellenük, és nagyon szép ez az ábrázolás, ez tökéletesen mutatja ugye a kétféle hadnak a különbségét, úgy tudják fölvenni velük reálisan a versenyt, hogyha sikerül őket közelharcra, kézitusára kényszeríteni, mert tűzharcban sokkal erősebb a szervezett alakulatokban mozgó angol csapatoknak a hatékonysága, mint a skótoké. És itt, speciál ennél a csatánál, Preston Pansnál ezt sikerül érvényesíteni, sikerül közelharcra késztetni az angolokat, és győzelmet aratnak. Anglia felé vonulnak, fellelkesedve a győzelemtől, megostomolják Carlisle városát, de ez sikertelenül jár, tehát itt nem járnak sikerrel. És ennek ellenére következő, további győzelmek következnek, például Falkirknél, de az a helyzet, hogy változatlanul az a, csak úgy tud, idézőjelben csak úgy tud sikert aratni a skót csapat, hogy közelharcra kényszerítik az angolokat. Hát képzeljük el ezeket a tartámba, szoknyába öltözött, fellelkesedett skót felkelőket, akik akkor, amikor így face to face kell küzdeni, akkor érvényesíteni tudják ezt a fajta fölényüket, de egyéb esetben viszont nem, és ezzel viszont tökéletesen tisztában volt a angol hadvezetés is, és ezeknek a győzelmeknek az ellenére lassan, de biztosan szorították vissza Charles és Herceg csapatait a skót felföldre, aki pedig sajnálatos módon türelmetlenné vált, és egy valamit nem mért föl valószínűleg, azt nevezetesen, hogy egy nyílcini csatában, ahol nem sikerül a közelharcot kikényszeríteni, ott neki nincs igazán esélye arra, hogy győzelmet arasson. És április 16-án került sor, mint kiderült erre az utóbb, hát mondjuk úgy, hogy döntőnek bizonyuló csatára, de a Loch Ness tó mindenki számára ismerős, a Loch Ness-i szörtől, na ez ettől nem messze van Caloden Moor, röviden Caloden, és itt kerül sor a döntő összecsapásra. Ha megnézzük a szemben álló feleket, nagyjából egyenlő erőkkel állunk, egyenlő erők állnak szembe, mintegy 7000 jakobitú felkelő.
A múlt robotunk hangzott el. Kövesd
a múlt gazdaság. Igen, bocsánat, ez még nem... nem...
Mindegy 7000 jakobita felkelő és 8000 brit katona áll egymással szembe, viszont az fontos tudni, hogy az angolokat sokkal hatékonyabb tüzérség támogatja, illetve egy kiváló hadvezér, egyébként fiatal ember, alig 25 éves, Cumberland hercege, György király, második György brit király, legkisebb fia vezeti ezeket. És ott válik tragikussá a dolog, hogy Charlie herceg jó érzékkel meglátja, bár nem volt jó hadvezér, hogy egy nagyon gyors rohammal, mielőtt még felfejlődik egy sortűzre az angol hadsereg, akkor kellene egy gyors rohammal elsöpörni őket, és megint közelharcra kényszeríteni ezt a sereget, a vörös kabátos sereget, de vitába keveredik a különféle klánvezetőkkel, és állítólag a McDonnell klánvezetője volt az, aki ezt végül is megakadályozta, és nem tudjuk, hogy mi történt volna, ha ez a gyors roham megtörténik, amit Charlie herceg erőltetni próbált, de nem történt meg. Késve indítottak rohamot, nem pedig azonnal, kezükben a pajzsokkal, a tőrökkel, a kardokkal, és az egésznek az lett a tragikus következménye, hogy szembe kapták a brit sortüzet. Tehát képzeljük el a páratlan bátorsággal skót embereket, ahogy egy gyilkos sortűz lekaszálja őket. És ennek az lett a következménye, hogy közelharcra jószerivel alig került sor, és döbbenetes fölényű győzelmet arattak ilyen értelemben a britek, tehát az angolok. Annak a következményét azt röviden úgy lehet leírni, hogy több ezer skót esett el, tehát 2-3 ezerre tehető a meghalt skótok száma, 7000 emberből, de tegyük fel, hogy 2000, és ezzel szemben pedig hát körülbelül 100-valahány, 130-140 angol fő halt meg. És innentől kezdve elindult egy olyan folyamat, aminek következtében a Stuart restauráció végképp elveszítette minden esélyét. Maga a Bonnie Prince Stuart, tehát Charlie herceg menekülni kényszerült. Ha valaki látta az Outlander című sorozatot, ami egyebek mellett a Caludeni csatát is földolgozza, akkor van egy főcímzenéje ennek a sorozatnak, ugye, és ez úgy kezdődik, hogy Sing me a song of a lass that is gone. A lass az azt jelenti skótul, ugye, skótos angolban, hogy lány, de az eredetiben lad volt, tehát fiú. Nem véletlen, mert ez a dal, ez nem más volt róla, csak itt lányosították a főszereplő miatt, hogy Charlie herceg elmenekül Skye szigetére női ruhába, és hát innentől kezdve Európában éli az életét. Az angolok pedig fölmérik azt, hogy valahogy meg kell fékezni a további skót lázadásokat. Ilyen értelemben pedig igyekeznek a csata után is nagyon kemény kézzel fellépni. A elfogott felkelőket kivégzik, Cumberland herceg nem véletlenül kapja a később a mészáros nevet, betiltják a tartánt, a hagyományos skót viseletet, a claymore-t, a kétélű skót kardot, a skót tört. Tehát nagyon sok olyan dolgot, sőt még az ősi gál nyelvet is igyekeznek háttérbe szorítani, tehát tulajdonképpen elindul a Highlander felföldi kultúra felszámolása. Ami pedig Charlie herceget illeti, ő innentől kezdve Európában éli az életét, további remény restaurációra nincsen. Legendája lesz a skót történelemnek, de hát úgy néz ki, hogy nem volt se kiemelkedő hadvezér, se kiemelkedő politikus. A nagyhatalmi játszmában nem sikerült megfelelő támogatottságot keresnie. Úgyhogy ilyen értelemben a skót Stuart restauráció elbukott, a Caludeni csata pedig a skót történelemnek egy legendásan szomorú epizódja lett. Hát nagyon röviden ez a Caludeni csatának a története.
Nagyon klassz, nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó kis sztori, főleg azoknak, akik kevésbé jártasok benne, vagy kevesebb ismerettel rendelkeztek.
És érdekes, hogy a skót függetlenségi törekvésekkel vannak tele a hírek a napokban is. Tök érdekes.
Abszolút, tehát megvan az aktualitása, a skót hagyományőrzők mindig megemlékeznek a csatáról, a klánoknak a jelképes sírját kövek jelölik a csatatéren. És egyébként pedig, hogy egy icipicit a magyar történelmet is behozzuk, én hadd idézzem Szekfű Gyulát, akinek a 20. század elején a óriási botrány kiváltó könyve a Száműzött Rákóczi, ahol romantikus pátosztól mentesen Rákóczi Ferenc száműzetését dolgozza föl, nem titkoltan arra utalva, hogy miközben Rákócziról ír, egyértelműen Kossuth Lajosról is ír, hogy mit ír a száműző politikusok sorsáról, és nekem erről mindig így párhuzamként eszembe jut, hogy a Szép Charlie hercegre ugyanez várt, tehát a következőt írja: száműzetésének szenvedései következés nélkül maradtak, és nem vált belőlük elevenülható, kezdeményező történeti erő. Koras végzete a történelmi elértéktelenedés, a történelmi szerepvesztés meddő tragikumát szánta neki. A közéletből, melynek a felkelés idején alakítója volt, a magánélet súlytalanságába taszítatott ki, és az energiát, mely történelmi feladatokhoz volt szabva, egy mindörökre elvesztett szerep visszaszerzésére kellett céltalan kísérletekkel elpazarolnia. Pályafutása a hullámé, mely kicsapván tétlen tespedéssel feneklik a parton, míg társai elemi közönnyel sietnek tovább dolgokra a soha ki nem apadó örök mederben. Hát kemény szavak, és talán érthetővé is teszi, de nem indokoltá, hogy miért háborította föl Rákóczi híveit. Úgy tetszik, lelkes rajongói Szegfű Gyula ezen gondolatsora, de azt gondolom, hogy Charlie hercegre is tökéletesen illenek ezek a hát kemény, de igaz szavak.
Csaba, nagyon köszönjük még egyszer. Szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok, minden jót kívánok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1746. április 16-án zajlott Kalodani csatáról. Megyünk tovább rövid hírekkel, aztán jövünk vissza azzal, amit beharangoztunk, mesterséges intelligencia. Ja, tőzsdézünk, megnézzük, hogy hogyan nyitottak a bőrzék, és utána egy könyv ajánló jön a Kult rovatunkba.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban